szöveg az kövesse, aki előtt nincs, az figyeljen, ha úgy tetszik, többszörös figyelemmel Isten szavára. Én azt az ige szakaszt olvasom fel, amit erre a mai napra kaptunk az év első napjára a bibliolvasó, református bibliolvasó kalauzból. Ez a Jelenések könyve 7. fejezet 9-től 17-ig terjedő ige szakasz. Tehát a János által leírt jelenésekről szóló könyv 7. fejezetének a 9-től 17-ig terjedő verseit hallgassuk meg. Ezek után láttam, János mondja ezt, íme nagy sokaság volt ott. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott. A trón előtt és a bárány előtt álltak a fehér ruhába öltözve. Kezükben pedig pálmaágak. És hatalmas hangon kiáltották, az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trón, a vének és a négy élőlény körül. Arcra borultak a trón előtt, és imádták Istent eképpen. Amen! Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké. Örökkön örökké. Amen. Ekkor megszólalt az egyik vén, és megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jönnek? Ezt mondtam neki, Uram, te tudod. Ő így válaszolt, ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és a trónon ülő velük lakik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap heve, sem más hőség nem bántja őket, mert a bárány, aki középen a trónnál van, legelteti őket. Elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és Isten letöröl szemükről minden könnyet, és Isten letöröl szemükről minden könnyet. Ez Isten igéje. Amen. Nagy bátorításunk, testvérek, az, hogy ezt kaptuk, ugye nem mi választottuk az Isten igéjéből, amit itt felolvastam előttetek. Azért fontos ezt hangsúlyozni, mert amit mi választunk, az mindig a szívünk vágyait, sokszor hamis vágyait fejezi ki. És az igét is hajlamos az ember így olvasni, hogy azt olvassa ki belőle, amit ő szeretne hallani. Ezért jó a folyamatos igeolvasás, hogy amit mond az Isten, amit éppen a megfelelő napra tartogat, annál jobb nincsen. És Isten tudja, hogy mire van szükségünk ebben az új évben is. Amiről olvashattunk ebben a pár igeversben, az az, hogy Isten tisztelet van a mennyben. Szüntelen Isten tisztelet. Ugye azt olvastuk, hogy éjjel és nappal imádják a trónon ülőt és a bárányt. Éjjel és nappal. Nekünk meghatározott időpontjaink vannak az Isten tiszteletekre nézve. Ugye új évre, hát kicsit most nehéz megjegyezni, de most már második éve, délután 3 órakor, 15 órakor van az újévi istentisztelet. Vagy hirdetjük, hogy vasárnap, ekkor vagy akkor, de a mennyben ott egy folyamatos istentisztelet van. Nem liturgiai keretben. A liturgiai keret ugye az, hogy elkezdődik itt a templomban, és bevégződik az istentisztelet. A mennyben egy folyamatos Isten tisztelet van. Az Isten színe előtt van az ember. És ami bátorító, olvasva ezt a könyvet, ez nagyon-nagyon hangsúlyos, és amikor ez íródott, ez hatalmas bátorítást adott azoknak a keresztényeknek, akiket megöltek az Isten nevéért. Domitianus császár alatt hatalmas üldözés volt. Krisztus nevéért azonnal végeztek ki embereket. Mert nem borultak le a földi császár, az önmagát istenítő császár előtt. Krisztusért megölték ezeket az embereket, és nagy bátorítás volt nekik olvasni, tudomásul venni azt, hogy az Úr uralkodik. Ő van a trónon. Értitek, testvérek? Ő van a trónon. Ebben személyes üzenet is van. Ugye ez minket is megkérdez, hogy az életünkben ki van a trónon. Kit tartunk Úrnak? Tehát a mennyei gyülekezetről van nekünk leírásunk. A költő szavával élve, Pilinszky János ez a költő, nagyon szeretem a verseit, ő egy mélyen hívő keresztény költő volt. Azt mondja, hogy a jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. És pontosan a Jelenések könyvéről írja ezt. Tehát, hogyha bárkinek illúziója van, hogy na, hát ez a 2020-as év, vagy 2020-as, én magamnak már így kezdem gyakorolni ennek az évnek a kimondását, hogyha bármiféle illúziónk van, na mi lesz ebben az évben, ne legyenek testvéreink, nem tudjuk. Nem ez a lényeg, de a nagy dolog az, hogy tudhatjuk a végkifejletet. Amiről nézve mi visszafejthetjük, visszakövetkeztethetjük, hogy miért érdemes élni. Vagy mi értelme van ennek a mostani istentiszteletnek, vagy egyáltalán mindennek, ami történik velünk. Meghatározhatja döntéseinket, az, hogy az Úr uralkodik. És az isteni az utolsó szó. A szónak minden értelmében, ha úgy tetszik. Isteni az utolsó szó. Nem azért, ami bennünk sokszor rémületet kelt ebben a világban. Mert ugye sok minden rémületet kelt. Nos, testvéreim, szeretnék nektek néhány dolgot mondani arról, hogy is néz ki ez a mennyei gyülekezet, ez a mennyei istentisztelet. Mi jellemzi ezt? Nagyon-nagyon kellett magam, mondjam, így visszafogjam, mert rengeteg üzenet van ebben a pár mondatban is, csak tényleg néhányat, ami úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon hangsúlyos és fontos, időszerű most akár a mi helyzetünkben is, hogy elhangzódjon. Szeretném veletek megosztani. Azt olvassuk, hogy a mennyei gyülekezet egy megszámlálhatatlan sokaság. Megszámlálhatatlan sokaság. Azt mondja az ige, hogy minden nemzetből, népből, nyelvből, és ha esetleg törzsek is lennének, azt mondja az ige, hogy törzsből lesznek ott. Magyarok is? Igen, magyarok is, nem? A magyar emberek is ott lesznek a mennyben. A magyar emberek is részesei lesznek a mennyei gyülekezetnek. Csak az a nagy kérdés, ugye, ha így szűkítjük a kört, hogy mi magunk ott leszünk ebben a megszámlálhatatlan tömegben. És ahogy olvastam az igét, azonnal eszembe jutott, hogy ugye mi van ott a Biblia elején, nagyjából az elején megírva? Hogy Isten elhív egy embert, úgy hívják Ábrahám, nem? És mit ígér ennek az Ábrahámnak Isten? Ugye ő az, akiről úgy beszél az ige, hogy a hívők atya, vagyis az első ember, aki Istenre bízta teljesen az életét. Persze bukdácsolt a hit útján, de alapjában véve győzött az Isten az életében. És mit ígér Isten ennek az Ábrahámnak? Emlékszünk rá, milyen ígéretekkel látja többek között, hogy annyi lesz a te utódod, mint a tenger parton a homok. Vagy azt mondja neki, jöjj ki a te sátradból, és nézz fel az égre. Valószínű éjszaka lehetett, egészen biztos. És azt mondja, hogy nézd meg a csillagokat, meg tudod számlálni? Nem tudom, lehet Ábrahám elkezdte, egy, kettő, három, négy, és aztán egyszer csak elveszlődött. Nem tudod megszámolni. Na, ennyi lesz a te utódod. És mit látott ebből Ábrahám? Egy szem fiút látott Ábrahám, nem? Azt is nagy nehezen, későre, már a kihalt a természet benne és a feleségében, Sára még nevetett is azon, amikor Isten azt mondta, hogy egy év múlva fiút fog szülni. Már nem ezután nyomban, hanem soká. Nevetett, nem? Sára, nevettél, azt mondja neki az Úr. Nem nevettem, de nevettél. Ott még vitatkoznak is az Úrral. És mit lát ebből Ábrahám testvérek, ebből az ígéretből? Egy szem gyereket. De itt van a Biblia vége, a kijelentés, ugye az utolsó könyv. Mi van megírva? Megszámlálhatatlan sokaság van a mennyben. Az üdvözültek serege, a mennyei gyülekezet. Mit jelent ez, testvérek? Miért hozom én ezt párhuzamba? Isten ígéretei beteljesülnek. Jó hírem van, testvérek, 20-20-ra. Minden beteljesedik, amit Isten megmondott. Rossz hírem van, nem biztos, hogy az beteljesedik, amit te szeretnél. De ha te az Isten ígéreteit szeretnéd, hogy beteljesüljenek, akkor abszolút jó hírem van, mert be fognak teljesedni az Isten ígéretei. Van értelme, testvérek, az evangélium hirdetésének. Én újjongtam szinte, amikor ezt megértettem itt az igéből. Mert megszámlálhatatlan sokaság van jelen. Tudjátok, egy lelkipásztor, lehet, hogy nem gondolnátok, de nagyon sokat vergődik a tekintetben, hogy van értelme igét hirdetni? Botránkozzatok meg, testvérek, de tudjátok, sok harc van bennem emiatt. És feltételezem, hogy nem csak bennem, lelkész kollégáimmal beszélgetve, és ez sokszor kiderül. Van értelme az ige hirdetésének? Van értelme annak, hogy gyülekezetünkben rengeteg olyan program, alkalom van, ahol az Isten ige megszólal? Igen, van értelme. Ez az ige határozottan rámutat. Van! Mert megszámlálhatatlan sokaság lesz ott a mennyei gyülekezetben. Annak nyomán, hogy az Isten az ő igéje által a világ kezdetétől, a Heidelbergi kártét idézem, a világ kezdetétől a világ végezetéig gyűjti magának azt a sereget. Testvérek, mondom a feladatot 20-20-ra. Hozzátok szóba a beszélgetéseitekben, a munkahelyen, a családban, az utcán, a felvonóban, a szállodában, mit tudom én hol, a foci meccsen Jézust. És beszéljetek Jézusról, testvérek, a bárányról, aki megöletett, de feltámadt, aki él. Van értelme, testvérek! Van értelme annak, hogy én itt állok a szószéken, még ha nem is vagyok olyan szép látvány. De van értelme az ige hirdetésének. És mindenkit csak erre tudok buzdítani, akár hivatásos, akár nem, hogy szólja az Isten igéjét. Tudjátok, ez a város, amiben élünk, egy kis statisztika, kétharmad arányban vallástalan. Még lehet ne jobban szűkíteni a kört, mert attól, hogy valaki templomba jár, meg valamilyen felekezethez tartozónak mondja magát, még nem biztos, hogy oda készül abba a gyülekezetbe, amiről itt olvasunk az igében. Testvérek, kétharmada ennek a városnak. És nem igaz, hogy te nem találkozol olyannal a városban, aki ehhez a kétharmadhoz tartozik, miközben itt vagy a templomban, a fűtött templomban. Hallgatod az igét. A 20-20-as év, de az életünk feladat az, hogy ne alkudjunk meg ebben. Ahogy nemrég olvashattuk a Bibliaolvasó kalauz szerint Timóteusnak adott utasításban, ha úgy tetszik, amit Pál mond, akár alkalmas, akár alkalmatlan, és ez Timóteusnak szólt, hirdesd az igét. Miért? Mert ugyan mi azt látjuk, hogy nincs értelme. Azt látjuk, hogy mustármag. Aminek a mustármag? De azt mondja Jézus, hogy az Isten országa ugye olyan, mint a mustármag, és egyszer csak felnő. Nagy lesz. Megszámlálhatatlan tömeg lesz ott a mennyben, testvérek. És nehogy az legyen, testvérek, hogy miattad marad onnan el valaki, mert nem hallotta meg tőled az igét. Na de ennek, hogy te ezt hirdesd, ennek van egy előfeltétele. Talán ezzel kellett volna kezdeni, de mindegy is, mondom. Ennek az az előfeltétele, hogy te is tanítvány légy. Te is tanítvány légy. Az evangéliumot először meg kell hallani. Nem hallani, meghallani. Hadd idézzem Jézust, ezt külön be is tettem ide egy biblia jelzőt. Nagyon sokszor eszembe jut ez az ige, és bátorítást ad. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Ebben minden benne van ebben a mondatban. De most hadd emeljem ki azt, hogy az én juhaim hallgatnak az én hangomra, és követnek engem. Itt mindannyian eljutottunk oda, hogy halljuk Jézus, nem? Akárhányszor Isten tiszteleten vagyunk, bibliaórán, réteg alkalmon, halljuk Jézust, halljuk az igét, teljesen mindegy, hogy milyen a szolgája, hogy érdemes rá odafigyelni, vagy sem. De hallod Jézust? Eljutottál odáig, hogy követed is őt? Mit mond Jézus? Az én uraim hallják az én hangomat, és követnek engem. Követnek engem. Követed-e Jézus testvérem? Értitek? Tehát annak a feltétele, hogy ott légy abban a megszámolhatatlan sokasságban, a mennyei gyülekezetben, nem a székesfehérvári református gyülekezetben, az is nagy dolog, örülünk neki, de hogy a mennyei gyülekezetben ott légy, ahhoz követned kell Jézust. Mert különben, testvérek, nem más ez a földi Isten tisztelet, mint a receptkönyvnek a felolvasása étkezés nélkül. Mire gondolok? Képzeld el, hogyha ebédre készülve egy gyönyörű terített gyertyafényes asztalnál recepteket olvasgatnának neked ahelyett, hogy kitennék az ennivalót. Nem örülné neki. Mert ha az Isten tiszteleten, amikor igeolvasás van, prédikáció van, és te nem követed Jézust, akkor így jársz. Hallgatod a receptet, de nem étkezel. Érted, testvérem? Lefordítom, hogy érthető legyen. Ezt gondolom megjegyzitek. Mert ha azt mondom, hogy hát kövesd Jézust, azt nem biztos, mert már annyiszor hallottuk. Tehát a receptkönyv felolvasása anélkül, hogy megfőznénk az ennivalót és megennénk. Szép, nem? Nagyon szép dolog hallgatni a receptet, de nem laksz jó. Nem táplálkozol. Érted, testvér? Tehát az, hogy ott leszel-e ebben a mennyei gyülekezetben, ennek a sorsa most dől el. Most. És most dől el az is, hogy te kiket segítesz ahhoz, hogy ott legyenek. Tehát ez egy nagyon fontos feladat, testvérek. A másik dolog, azt írja itt az ige, hogy ez a gyülekezet, ez a megszámlálhatatlan sokaság a trón és a bárány előtt áll. Miért olyan fontos ez? Hát testvérek, gondoljátok ezt végig, ugye? Na, tehát gondoljuk végig őszintén. Isten előtt megállhatnak, az Isten trónja előtt, a mennyei trónja előtt megállhat az ember, a megszámlálhatatlan sokasságú gyülekezet. Megállhat a bárány előtt. Ha követjük ezt a bibliai könyvet, egy fejezettel korábban azt olvassuk, hogy mikor elkezdődik az ítélet, a föld királyai, a fejedelmek, a vezérek, a gazdagok, a hatalmasok, a szabadok és a szolgák kiáltoznak, hogy essetek ránk hegyek, hogy rejtőzzünk el. Mert nem tudunk a bárány ítélete előtt megállni. Tehát van egy olyan embercsoport is, aki nem tud az Isten előtt megállni. Mert az Isten szent. Az Isten előtt megállni nem tud az ember, testvérek. Annyira szent az Isten, hogy mi nem bírjuk ki a látványát. Nézzétek meg az ószövetségi törvényeket, a különböző történeteket, hogy az Isten előtt nem volt megállása az embernek. És ez nem csak az ószövetség révényes, hanem ma is. És nem csodálatos az, hogy itt azt olvasjuk, hogy ez a gyülekezet ott áll a trón előtt. Ők nem kiáltják, hogy rejtsetek el minket, hegyek, sziklák, essetek ránk. Ezt mondják, olvassátok el a 6. fejezet végén. Mit jelent ez? Hogy mi elkezdhetjük ezt, hogy megálljunk az Isten színe előtt. Nem tudom, amikor templomba jössz, testvérem, én meg a szószékre, ugye rám is érvényes, úgy jössz-e, hogy az Isten szín előtt megállsz. Nem csak egy templomba, templompadba, hanem az Isten szín előtt. És tudjátok, ennek az életnek az a kiváltsága, amit Eszti néni mondott abban a Túrmezei Erzsébet versben, hogy ma van a kegyelem ideje, most van a kegyelem éve, hogy Pált idézzem, a kegyelem idején meghallgattalak, az üdvösség napján megsegítettelek, most van a kegyelem ideje. Tudjátok, mit jelent ez az év? De minden, amit ebben a földi létben élhetsz, a most, az üdvösség mostja, a jelenje. Hogy meg tudsz állni az Isten előtt, mert az van megírva, hogy járuljatok bizalommal a kegyelem királyi székéhez. Mehetünk az Istenhez, testvérek, Jézuson keresztül. Az emberi életet ezért kaptuk. Ajándékba hozzáteszem, hogy mi menjünk az Istenhez. Hogy nehogy annak az ideje legyen majd, amikor nem tudunk megállni előtte. Mert ítélet lesz. Ó, testvérek, ez hatalmas dolog, hogy az a gyülekezet szüntelen ott lehet a bárány előtt is, és a trónuson ülő előtt az Isten, az Atya Isten szín előtt. Kérlek benneteket, hogy ne rejtőzzetek el az Isten elől. Jó, erre azt mondod, hogy nem rejtőzöl el. Rendben, mert itt vagy. De hadd egy picit piszkáljam meg ezt a kérdést. Tudod, hogy rejtőzöl el az Isten elől? Úgyhogy van úgy, hogy nem tetszik neked, amit mond az Isten. És azt mondod, hogy valamilyen kifogást találsz, hogy ó, hát ez a bugris lelkipásztor. Hát miről beszél ez itt nekem? Ez elrejtőzés. Nem tetszik, amit mond. És olyan könnyen megúszod ezzel, hogy hát a lelkész. Na hát ez egy kicsit más, mert ez nem úgy mondja. Érted, testvér? Ne rejtőzz el az Isten elől. Tehát annak a feltétele, hogy majd a mennyei gyülekezetben ott állj a trónon ülő és a bárány előtt. A feltétele az, hogy most rendezd az Istennel a dolgodat. Aki most megáll az Isten szín előtt, az kegyelmet talál. Hát testvérek, bátorodjunk már, hogy az Isten a kegyelem, az üdvösség mostját tartja még fenn. Az, hogy a kereszt áll, ez azt jelenti, hogy mehetsz oda, és bűnbocsánatod lehet az Istennél. Hát a kereszt pont azt jelenti, hogy az ítéletet elhordozta Jézus, és neked a felmentésed van. Az ellenünk szóló adóslevelet oda szegezte a keresztre, azért, hogy te szabad lehess. Hát testvérek, mit kell még ennyit érvelni, hogy megértsétek, hogy most oda lehet állni az Isten elé. Hát pontosan ez a csodálatos, hogy ott lehet állni a trónon ülő és a bárány előtt, mert már elkezdtük ebben a föld életben, és nem rejtőztünk. Nem bujkáltunk az Isten elől. Talán sokszor a gondolatainkban, amikor az igét hallgatjuk. És ebből következik a következő, hogy ezt a gyülekezetet az jellemzi, hogy fehér ruhában van. Azért fehér, ezt is elmondja az ige, nem talányokban beszél, hogy ki tudja honnan szerezték be, melyik divatszalomból ezt a ruhát. Azért fehér, mert megmosták a bárány vérében. A Bibliában nagyon sokszor ott van ez a szimbólum, hogy a fehér ruha. Egy új kezdetet, egy új életet jelent. Az Ószövetség idején piszkos ruhában nem lehetett megjelenni Isten előtt. Amikor a zsidó ember készült az áldozatra, készült az Isten elé, agyon sikálta a ruháját, mert a törvényekben is ott volt, hogy nem állhatsz akár, hogy az Isten elé. És a zsidó ember értette, hogy mit jelent ez a fehér ruha, ez a megtisztított ruha. Az Isten elé állás lehetősége. Tudjátok, annyira fontos itt, hogy megmosták ruhájukat a bárány vérében, azért fehér. Azt hiszitek, hogy a keresztények jobbak, mint mások? Már úgy alapból. Hogy aki hisz, az valami érdemet képvisel az Isten előtt? Már igen, a Krisztusét, de nem a magáét. Alapból testvérek, mindannyiunknak szüksége van arra, hogy a ruhánkat megmossuk a bárány vérében. Csupán a bárány vére teszi különbözővé az embert és embert. Itt, ahogy olvastuk, hogy a nemzet, nép, törzs, mindenből. Tehát az fogja megosztani az embereket. A bárány vére, semmi más. És ne legyenek illúziónk, hogy majd azért, mert jó ember valaki. Jó református. Benne van az idejében és a választó névjegyzékben. Nagyon örülünk, testvér, üdvözlünk, hogy így van. De kérlek, gondold végig, hogy a bárány vérében megmostad-e a ruhádat. Vagy elkezdted ugye megmosni. És azon gondolkoztam, hogy hát, hogyha a hétköznapokra gondolunk, ugye szoktunk ruhát mosni, akkor miért tesszük? Mert érezzük azt, hogy abban a bizonyos ruhadarabban már nem járhatunk tovább. Persze jó, ha nem jut el eddig a ruha hordása, hogy érezni lehessen. Értitek, testvéreim? De értitek, és ez azt jelenti, hogy a Krisztus jelenlétében már most megadatik a szenny meglátása, a bűn meglátása. Sokszor ez is botránkozást vált ki emberekből, hogy miért kell látni a bűnt? Hát testvér, nem kell látni, de ha Krisztus világosságába kerül az életed, akkor meg fogod látni. Egészen biztos, hadd idézzem az igét. Ha pedig a világosságban járunk, első fejezet, ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának a vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Na, ennyit a tisztításról, testvérek. Itt minden le van írva, értitek? Csak Krisztus világosságában lehet, értitek? És Krisztus világosságában marad az az ember, ugye, aki megmosta a ruháját a bárány vérében. Én itt befejezem, testvérek, de ugye azt olvassuk, hogy a mennyben folytatódik az Isten tisztelet. De hadd kérdezzem meg itt a végén, hogy milyen jövőképetek van 2020, 21 és így tovább, nem tudom, mennyit kell még élnünk ezen a földi életben. De milyen jövőképetek van? Ti mit szeretnétek? Hova tart az életetek, testvérek? Így az év elején ezt fontos feltenni. Hová tartasz? Mert itt a mennyei gyülekezetről ugye elmondja az ige, amit el kell mondani, és ezt nekünk meg kell hallani, legyen fülünk a hallásra. Tehát, hogy ez a célod, hogy te ott légy abban a megszámlálhatatlan tömegben, vagy valahová máshová tartasz, vagy még nem is gondolkodtál róla. Csak azért, testvérek, hogy ne érjen minket meglepetésként az, hogy egyszer majd ki kell menni ebből a világból. Ne érjen meglepetésként. Nem tudjuk, testvérek. Én nem fenyegetni akarok, távol legyen. Senki ne gondolja azt, hogy na most itt jól beint nekünk ez a lelkipásztor. De meg van írva, hogy jövevények vagyunk ezen a világon. Kedves vendégként jelenlévő testvérek, mi is jövevények vagyunk. Ugyan otthonunk ez a ez a gyülekezet. De mindannyian jövevények vagyunk ebben a világban, és csak átmeneti ez a világ. Mert a jövendőt keressük, ugye nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Ez a keresztény embernek a léte, így írja az ige, hogy nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. De kérlek, legyen ez a szíveden, hogy hova tartasz? Hogy oda a mennyei gyülekezetbe igyekszel, hogy itt jelen vagy egy székesfehérvári, vagy mit tudom én milyen gyülekezetben, de tudod, hogy neked ott is van jelenléted a mennyei gyülekezetben. Miért? Mert megmostad a ruhádat a bárány Jézus vérében, és megtisztítottad. Kérlek benneteket, testvéreim, hogy foglalkoztassanak ezek a gondolatok most így az új évben, és mindenkor, mert így van értelme, hogy így legyünk jelen ebben a világban. Ki tudja meddig, nem tudjuk. Az Isten könyörüljön rajtunk ebben, és adjon jó döntéseket az életben, hogy helyes döntéseket hozzunk, Isten szerint való döntéseket, úgy akik, mint akik látják már a végítéletet. Nincs rejtve előttük a végítélet. Na ez a kegyelem, hogy tudhatjuk a végkifejletet, és aszerint éljük az életünket, hogy mit mond Isten a végről. Amen. A 367. éneket énekeljük. Kicsit bizonytalan voltam a választás.